Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
Megbeszéljük a hét eseményeit itt a Klubrádióban, a Fehér Sarokban Fazekas Ágnes a 15 munkatársa, a Fekete Sarokban F. Szabó Emese, a Magyar Narancs munkatársa, Bolgár Gyuri a Barátságos Zöldet
Zöld Sarokban.
Zöld Sarkot választotta, szóval a hét eseményeit beszéljük meg, de azért csak szólok, hogy aki még a YouTube-onkat nézi és nem iratkozott volna fel, az azonnal tegye jóvá ezt a súlyos hibáját, nehogy lemaradjon valami fontosról. Egy egészen rejtői a történet, igaz, nem egy hajót loptak el, Vakapád, ezúttal, hanem a kecskeméti katonai repülőtéren parkoló MiG-29-esek alkatrészeit lopták ki éjszaka. Azóta persze beindult a fantázia, az oroszok voltak, az ukránok voltak, az amerikaiak voltak, vagy a környékbeli vasgyűjtők.
Teljesen mindegy véleményem szerint, hogy kik voltak. A lényeg az, hogy ez megtörtént, és itt adás előtt azt mondtam, hogy számomra, bár nagyon sok minden történt a héten, ez a hét eseménye. Ugyanis emlékszem még arra, amikor a kecskeméti repülőtér fontosabb objektum volt Ferihegynél is. Ez egy, most nem tudom milyen, de ez egy nagyon komoly katonai repülőtér. Ugye hát Taszár, Kecskemét repülőt. És Pápa, ez a magyar sorrend, és a NATO is ezt használja, és amikor olvastam, akkor azt mondtam, hogy egyszerűen lehetetlennek tartom, hogy valaki oda megy, szétvágja a kerítést, és nincs egy kamera, amelyik jelezze, és nem szólal meg a riasztás, és nem hallja egész Kecskemét, hogy itt mi történik, hanem valakik besétálnak, és a használaton kívüli MiG-ből kiszerelik, és gondolom elviszik a mélybe az alkatrészt.
Há, vagy nem. Azért azt szerintem, én még sose láttam közelről se MiG-et, de valószínűleg nem olyan, hogy odamész a pajszerral, a hidegvágóddal, és lehasítasz belőle egy radar, nem tudom én milyen berendezést, tehát legalább tudni kell, hogy hova nyúj, megy, hogy mászol fel hozzá meg. Szóval azért nem tűnik annyira, ez nem olyan, amikor a kábelt letekerik, és aztán a mélybe beviszik.
Igen,
vagy
én is úgy.
Vagy a bronzszobrot a Margit szigetről.
Én is úgy bontanék meg egy MiG-et, hogy így nem tudom, otthon mondjuk virágálványnak, vagy valami ilyesminek mi menne el, de hogy azt hiszem én se a radarral kezdeném.
Nem?
Nem. Jó, de biztos vinnék néhány, nem tudom, 12-es kulcsot, és ami azt viszi, akkor azt vinném, vagy nem tudom.
De ez minden esetre azt üzeni, hogy Magyarországon nem nagyon van igazán hadrafogható hadsereg. Hát ahol ez megtörténhet.
Na most azért igaz, hogy én a Varsói Szerződés idején voltam katona, és repülőgépet nem loptunk, de azon kívül mindent, ami mozdítható volt. Tehát elloptuk a kanálgépet, a surranót, az ásót, egy barátom lopott egy őrtornyot is egyszer. Tehát, hogy ennek
és
azért
hova rakta?
Kérlek szépen, azt elfűtötték, mert nagyon hideg volt tényleg. Egyébként az ágy alatt volt a körletben, és onnan fűtötték el deszkánként.
Először emeletes ágy volt, és akkor utána...
Nem, egy őrtornyot lebontottak, betették az emeletes ágy alá, és mikor hideg volt, egy deszkát a tűzre vetettek.
De szerintem minden háztartásban van valami katonai kellék. Nekem egy szuronyom van.
Tényleg?
Igen.
Jó, miért, hát nyilván a magyar hadügyminiszternek fontosabb az, hogy kiadták, hogy neki sajnos fapados géppel kell Majorkára utazni, sőt, késik a gép, és éppen ezért, ha jól emlékszem, valami nem igazán szépet mondtak egymással a feleségének, hogy ne nyomasz B meg, amikor leszálltak, és ezt hallgatta a nagy érdemű.
Valószínűleg 20 ezred felállításával van elfoglalva, mert az az igazi magyar virtus. Hát abban nem fér bele egy, hogy most üljön rá a 20-ra, míg akár ányasra. Hülyeség. De szerintem ne tolvajlásban gondolkodjunk ennél sokkal egyszerűbb, mert ezt látjuk, hogy nem olyan könnyen jöhet össze, hát ha csak nem adták át nekik a terepet, és barkácsoljatok, csak vigyétek, ami kell.
Hát van egy ilyen megoldás, hogy az oroszoknak, ukránoknak, nem tudom, kiknek
ez
kell.
Ez jutott eszembe, amikor Lavrov, orosz külügyminiszter, besétált az Anchorage-i amerikai katonai támaszpontra, egy nappal megelőzve főnökét, tehát nyilván elő kell készíteni a találkozót, és mi volt rajta? SSSR feliratú.
Én ezt megértem, az volt tiszta. Én is mindig azt veszem föl, ami aznap tiszta.
Hát mert 20-valahány éve, vagy 30 éve nem vette. 30-valahány éve nem vette föl, ugye ezért tiszta volt.
Na.
Ez is lehet, de most fölvette. Nem lehet, hogy jött néhány barátságos külsejű, de azért megbízhatónak látszó elvtárs, SSSR feliratú trikóban, és azt mondta, amit egyébként az oroszok mostanáig máshol is, mondjuk Ukrajnában mondanak, hogy ahova orosz katona betette a lábát, az a miénk. Betettük ide a lábunkat? Be! Itt vannak a mi repülőgépeink, a migek? Itt. Hát akkor visszük. Ez a miénk. Jó, szerintem ez a magyarázat.
Hogy alkatrészenként hazaviszik. Tehát most a lokátort visszük, az a jövő héten az üvegkabint, aztán a katapult berendezés, és ott összerakjuk, tudod, mint a kón, aki a babakocsi gyárba összelopja az alkatrész, és mindig egy tank lesz belőle, amikor összerakja.
De a Gyuri jobbat mond ennél, mert abból, amit ő mond, az következik, hogy akkor a kecskeméti reptér már orosz terület.
Hát be, könnyen lehet, igen. És de a lokátor, lopátor. Nem, mindegy.
Az is lehet, hogy úgy vannak ezzel, mint a felhagyott vasúti pályával, ugye, amikor úgymond bezárnak egy vasútvonalat, akkor nem, elvileg rekultiválni kell az egész pályát, felszedni mindent, veszélyes hulladékot, stb., de inkább ott hagyják, mert hogy a szorgos kezek úgyis szét fogják hordani az egészet, ami használható.
Jó, hát végül is ezek használaton kívüli repülőgépek voltak, tehát nem azon, hogy így felszáll, és akkor egyszer csak baj lesz, és bum, mert hiányzik belőle a szárny, mondjuk. Tehát nem egy üzemben lévő repülőgépet lopottak szét. Másik történet, bár ez sem volt annyira vicces.
De azért gondolom Trump elnöknek, majd amikor vendégül látja Mar-a-Lágóban Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, nyilván jövő héten ő lesz az első, akit fogad Putyinnal folytatott találkozója után, azért meg fogja kérdezni tőle, hogy jó, hallom, hogy ti is 5%-ra növelitek a katonai kiadásokat, tehát ne adjátok, hogy ellopják ezeket a pénzeket, tehát ezek nagyon komoly pénzek, ez a közös védelmünkre szolgál, ugye Viktor? Összecsapja a bokáját, kecskeméti repülőtér védelme, megerősítve jelentem.
Na jó, közben persze valamit nem lopnak el, hanem mondjuk harckocsik, vagy mik azok páncélozott járművek, amiket a szerbeknek ajándékoznak, vagy adnak. Tehát nem kell mindent ellopni, valamit el is lehet ajándékozni.
Persze. Na, és ott különösen jó hasznát vehetik mostanában.
Hát, ahogy elnézem. A székesfehérvári kórház története, ami egész elképesztő, nálunk például általános iskolában, ha nem volt víz, akkor hazaküldték a diákokat, mert azt mondták, hogy egy intézmény, amiben nem lehet lehúzni a vécét, nem lehet kezet most. Nem egy kórház volt, egy chicagói 7. kerületi általános iskola, ahol azért kemény dolgokhoz szoktak a népek. A székesfehérvári kórház újszülött osztálya, meg csecsemő osztálya, meg ambulanciája, ezek szerint hetek óta úgy működik, hogy már mostani sem lehet a vízben annyira fertőzött, nem csak, hogy inni belül. És most az is kiderült, hogy van olyan gyerek, aki kisbaba, aki minden valószínűség szerint ettől a szennyezett víztől.
Még május végén.
8 hónapos ráadásul, tehát ez egy régi történet.
Igen. És hát jó, nincs víz, leöntjük vödörbe, egy kórházba, palacból mosdunk. És hát mint hogyha ez a világ, nem is tudom, legtermészetesebb módja lenne.
És közben az államtitkár posztol, mert az a legfontosabb, hogy a Facebookon üzenget, és nagyon dühös a ellenzéki vezető Magyar Péterre, mert hogy a Magyar Péter elment, beszélgetett, megtudta, elmondták neki a kórház vezetői, akik még ezek szerint a helyükön vannak.
Még egy hétig ők a
igen, hogy mi történt pontosan, ez alatt pedig az államtitkár posztolgat.
Hát az államtitkár eleve úgy viselkedik, mint hogyha már egy ellenzéki politikus lenne, mert ugye számon kérte a múlt héten Magyar Pétert, hogy hát te mit, maga mit csinált? Csak posztolgat a Facebookon, miközben áll az EST. Na de hát ő így mégis úgy mit tudna tenni annak érdekében, hogy...
Hát bevisz két hosszabbítót, azt megmondták neki.
Ha csak úgy nem, igen.
Két dolog ez, hogy az államtitkár, aki az államtitkári poszton van, miért ne posztolná? A poszthoz posztolás jár. Egy,
Júri.
Kettő. Ez már második
szó. Nem, ezen tényleg csak röhögni lehet. Azért vagyok kénytelen ilyen hülyeségeket mondani, mert ez abszurdum. Ez a magyar politika, ez a magyar közélet, ez a magyar egészségügy, ez a magyar politikusok felelősségérzete, vagy hát abszolút abnormális. De ami komolyabb, hogy nem tudom hány hete vagy hónapja van ez a probléma a Székesfehérvári Kórház egy bizonyos épületében, de ha ez néhány napig tart, már akkor kellett volna az úgynevezett kölyálnak régi idők, régi intézmény nevei, de most már nem is tudom, hogy hívják, mert folyton átnevezik nemzeti, ez biztos.
Azt tudja. De nem hány volt.
Igen. Az állami népegészségügyi.
Szóval ennek azonnal be kellett volna záratnia ezt az épületet, és azt mondani, hogy a nőgyógyászatot sajnálatos módon vagy elhelyezzük a Székesfehérvári Kórház más épületében itt és itt, vagy nem tudjuk áthelyezni oda, hanem egy távolabbi kórházat jelölünk ki arra, hogy ezt a munkát elvégezze, és fogadja a szülőnőket, vagy az ellátásra szoruló betegeket. Hát ez lett volna a kötelező eljárás. Hát hogy lehet, hogy itt tartunk, hogy posztolgat a poszton lévő
államtitkár? Nem csak az államtitkár elnézést, hanem most már ugye a frakcióvezető Kocsis Máté is, aki nagyon leszitta szintén Magyar Pétert emiatt az egész ügy miatt.
És ettől lett víz?
Ettől víz nem lett, de ő zebrát osztogat, és mindenféle csúnya dolgokat mond, és azt is mondja, hogy a Magyar Péter oda ment a kórházba, mindent elmondott, de azt nem mondta el bezzeg, hogy ez a legfelszereltebb magyar kórház, és a legszebbek a kórtermek, amit egyébként a Tisza elnöke is elismert.
Kiújította fel a kórház egy részét? Kinek a cége? Majdnem. Na még egy. Igen, Mészáros Lőrinc. Nem tudom, hogy a nőgyógyászati részleget is, de a Bell, az onkológia és a nem tudom én mit, két részletben az ő cégei, az egyiket át se tudták adni azóta se valami
napokon. Tudnak ők, ha akarnak.
Hát hogy kérdés, hogy milyen felállás.
De az milyen vicces, hogy egy ugye Mészáros Lőrinc víz- és gázszerelő, és pont víz probléma van, viszont nincs nagy baj, mert a műtős fiúkat átképezték vízszerelőbe, és miközben valaki éppen szül.
Egyébként ezt se értem, tehát, hogy a sokkal jobb, hogyha a szülés közben egy mentősétába kezében egy svéd fogóval, és ott
vizet szerel.
Hogy így, nem mindegy, hogy ki az, aki ott bejön, tök illetéktelenül.
Nem csak szülés közben, hanem amikor a mélytágulást vizsgálták másnál.
Még jó, nem jött oda coslokkal, hogy ott nem, nincs még ez négy únyi. Vagy szóval, hogy nevetséges.
Viszont Bayer Zsolt jól kiosztotta az apokát, aki először szólni ment, mert ez ellen van rend ebben az országban.
Szóval én azért is láttam ezt a dolgot veszélyesnek, mert úgy gondolom, hogy egy vízszerelő sokkal jobban keres, mint egy műtős fiú. Ha a műtős fiúk előtt megcsillantanak egy új pályát, vízvezetékszerelés, mind ott fogják adni a műtősséget, és elmennek vízszerelőnek, sokszoros összegért, és akkor a vízvezetékszerelő fog bemenni az operációba segítkezni? Vagy
hát hogy nem, de mondjuk víz lesz.
Valahol. A másnak a magzatvíz elfolyik, de ezen ne. Tényleg ne vicceljünk. Nekem az a furcsa, hogy amit ti is mondtok, hogy posztolgatnak, bemegy ez a verbális szájkaraté, de igazán, hogy mikor, mitől lesz használható egy kórház a 21. de szerintem már a 19. század második felének feltétele szerint is, ez valahogy úgy nem kerül
annyi
elő.
Annyi derült ki elnézést, és ez is Magyar Péter sajtó közleményéből, vagy sajtótájékoztatójából, hogy még néhány napig ellenőrizni fogják a vizet, és akkor ugye lezárják, és éjjel tisztítják, ezért mennek be a szerelők állandóan.
Ja, és a gonosz szülők direkt éjszaka szülnek.
Igen, a gonosz nők ne szüljenek, és ne legyen mészájtágulás vizsgálat éjjel, de hogy, mert az csak nappal lehet, amíg nem zárják el a vizet.
Jogos.
De nem is ez a lényeg, hanem hogy néhány nap múlva, hogyha nem változik a helyzet, akkor végleg elzárják ezben, azt hiszem B-osztálynak hívják, végleg el fogják zárni a vizet, és hogy akkor mi lesz, arról állítólag még az orvosigazgatónak sincs fogalma.
Na de a Magyar Orvosi Kamarának biztos van, mert őket külföldről irányítják, ők külföldi ügynökök, és biztos szándékosan okoznak ilyen gondokat a magyar egészségügyben. Ez ugye már mint a székesfehérvári botrány olyan dolog, amit mindenki megért az égvilágon, mindenki a legegyszerűbb és semmi iránt nem érdeklődő, pláne egészségpolitika iránt nem érdeklődő ember is, hogy na hát azért ezt nem kellene, gondolhatják ezek az emberek, és ilyen szempontból nagyon jól is csinálja Magyar Péter, hogy ilyen apróságokra hívja fel a figyelmet, mert ezen keresztül lehet lemérni, hogy milyen helyzet van. Az, hogy a Magyar Orvosi Kamara milyen vitában van az egészségügyi államtitkárral, hát kevesen követik.
De ott is posztolt elnézést az
államtitkár. Persze, ugyanezt csinálja, igen. Csak azt kevésbé érti és követi az átlagember, pedig ugyanolyan súlyos, vagy bizonyos értelemben még súlyosabb. Mert hogy a magyar orvosok szakmai köztestületét támadja azzal, hogy mit szól bele, és különben is külföldi megbízásokat, külföldi pénzből teljesít, és próbálja szétverni a magyar egészségügyet. Hát ez valami egészen elképesztő állapotokat sejtett, ami egyszerűen tarthatatlan volna, és mégis itt vagyunk, beszélünk róla, és az egészségügyi államtitkár is a helyén van, valahol nyaralva.
De nem mindegy, hogy a helyén van, vagy egy másik hasonló nevű ember csinálja ugyanezt. Ez nem ennek az embernek a politikája, hanem neki meg lett mondva, hogy kis fiam, te hülyét csinálsz.
Az ő felesége volt a Fidelitas alelnöke, bocsánat. És ezért lehet szakvizsga nélkül, amit ő ugye Kúria András ifjú orvos szemére hányt, hogy nincs szakvizsgája, ezért lehet ő szakvizsga nélkül az egészségügy irányítója.
Szerintem az, hogy ő azt hiszem, hogy nem szakvizsgázott, talán valami igazságügyi orvostan volt a szakterülete.
Patológus.
Tök mindegy, hogy szakvizsgázott-e vagy nem, szerintem. Itt egy jó menedzsernek kellene lennie, aztán kit érdekel, hogy ő amúgy mint patológus, akkor, hogyha patológus. Mit tudott volna?
Az ő páciensei nem reklamáltak utólag, tehát azért ezt ismerjük el. Egyébként szerintem meg igenis jegyezzük meg ezeket a neveket, ne múljon el a homályban, hogy ki volt ez a derék államtitkár, és hogy miket beszélt, és eközben mi történt az ő szakterületén. Egyébként igen, és írjuk fel.
Oké, hogy ugye nem csak, hogy a Fidelitas alelnöke volt, és ezért befolyásos dolog, de a saját testvérét behozta, ha jól emlékszem,
a lélegeztetőgép bizniszbe,
ahol 8 milliárd forint végül is kiosztó
profit,
volt.
Profit, 8
profitot,
milliárd
profitot, és utána megiszűnt a cég, ahogy kivették a 8
hát,
milliárdot.
Jól végezték dolgukat, megkapták a jutalmukat, tehát most mi szükség van fenntartani még egy céget, nem?
Tehát az egyikük egészségügyi államtitkár, a feleség a Fidelitas alelnöke, az egyiküknek ugye a sógora, a másiknak a testvére, kivisz 8 milliárd forintot a magyar egészségügy költségvetéséből, amiből pedig még szerintem olyan vízágyakat is lehetne vinni a kórházba, ami a lovaknak van mezőtúron.
Kivisz 8 milliárdot az egészségügyből, de behozott értékes lélegeztetőgépeket, amelyek azóta is raktárban vannak.
Azért, mert olyanok, amiket állítólag olyanok, amiket otthon lehet használni annak, aki nehezen veszi a levegőt. Tehát nem kórházi, hanem ilyen kicsi tartállyal. És akkor
hát legalább kiosztanák ingyen, mert sok alvási nehézséggel küzdő ember
már
van.
Már lejártak.
Ja, hajjaj. Nem lennék a helyükben, mert komoly elszámoltatásnak
ezeket
néznek
elébe. Ezeket kellene a migek mellé lerakni, hát a következő körben ezt fogják ellopni, és akkor már raktározási díjat se kell fizetni.
Komolytalanok vagyunk.
Mondjuk, ha lenne egy raktárad, nem így beszélnél.
A raktár is valaki.
Ebben egész biztos vagyok. F. Szabó Mese, Kozakos Ágnes, Bolgár György, a hét eseményeit beszéljük meg, Dési János vagyok. Ugye ez újra és újra előkerül, szokták mondani 60 pusztának és puszta Versailles-nak is, és egyéb szép neveken is szerepel. Ez az a hely, ahol zebrák is vannak, akiknek innen is csókoltatunk, mert a zebra a mi szívünknek különösen, igen, a zebra a mi szívünknek különösen kedves állat, Világ Zebrái Egyesületek. Szóval biztos láttátok a Navalnyinak azt a filmjét, amit a Putyinnak a hasonló, hát nyilván Oroszország nagyobb, meg Putyin nagyobb, mint ami Zsebducsink birtokáról készített, de azért valahogy mégis az jut eszembe itt az atombiztos óvóhelyel, a szipi-szupi könyvtárral és a nem tudom én micsodával együtt. Szóval gazdasági hasznosítású épülete az édesapámnak, és nálunk a gyerek nem kérdezi a szüleitől, hogy mit csinál.
De az édesapa azt mondta, amikor végre sikerült őt elérni újságíró kollégáknak, hogy jó napot. Úgyhogy hát, ennyit tudunk.
Viszontlátásra.
Ennyit tudunk, meg azt tudjuk, hogy Orbán Viktornak ehhez semmi köze, de visszatérve arra, amit mondtál, azért légy szíves, ne adj ötleteket, mert szegény hatházi Ákos nem kéne a Navalnyi sorsára.
Nem,
jutatni.
Semmiképpen, ez természetes. Szóval, hogy nem nagyon diszkréten épült ez a dolog, mert persze lehet azt mondani, hogy gazdasági épület, de hát aki mondja, se hiszi el, hogy bárki elhiszi ezt neki. Ez csak úgy most mondva van, hogy járjon a szánk, de egyébként egy feltűnő nagy képűséggel épült.
De hát megúszta a felcsúti stadiont. Azért gondoljátok meg,
de
hogy
az nem az övé.
Mekkora...
Ja,
hát
nem.
És azért nincs elnézést, utána ne feled szavad. Azért nincs az ő közvetlen kerítésén belül, mert a felesége nem akart ott stadiont.
Ja.
Hát ő valami olyasmit mondott, hogy a feleségének nagyon nem tetszett, de nem tudták máshova építeni, mert csak ott voltak
ott volt,
ilyen
ugye
nagy egybefüggő területek, amelyek az övéig, nem is tudom, hát vagy a mészár, mindegy. De az egy tényleg kihívóan oda nem illő épület, és kihívóan nem is a focihoz való épület, ez nem véletlenül katedra. Igen, Makovec Makovec iskola nem ő tervezte, igen, csak a Makovec szellemében tervezte valaki. Sokan...
Akkor úgyis összedül hamarosan.
Ez igaz, igen. De hát tudod, ma már olyan favédelmi eljárások, stb. Vannak. Sok pénzbe fog kerülni, de megmarad. A lényeg az, hogy ha azt meg lehetett csinálni, és mondom, ezt katedrálisnak nevezték sokan találóan, a futball katedrális, és mindezt ott egy 3000 valahány száz lakosú kisközségben, akkor úgy gondolhatta, hogy mindent megcsinálhatok, hát bármit, tehát ehhez képest 60 puszta, kinek tűnik föl, eleve nincs szem előtt. Ugye mindig oda kell menni valahogy, és nem mennek olyan sokan oda, még a hatházi szervezi is a tüntetést. A felcsúti stadion megmaradt, elfogadták az emberek, elfogadták. Hát jó, emlegetik, hogy talán nem kellett volna így, nem kellett volna ekkorát, nem kellett volna háza végébe, de 60 puszta, miért ne úsznám meg azt is? Aztán amikor látta, hogy elkezdik azért egyre jobban firtatni, akkor elkezdte lassítani az építkezést, hogy na jó, most még ezt a választást húzzam ki, akkor beleerősítünk. Most még a 26-os választást húzzam ki, mert még nincs befejezve, aztán ha nyerünk, akkor majd befejezzük. Szóval így ment ez az egész, hogy miért? Mert úgy látszik, hogy a hatalommal valamiféle ilyen materializálódó vágy is járul, hogy zebrám is legyen, meg valami olyasmi, amit gyerekkoromban elképzeltem, és Orbán az az ember, aki gyerekkorában elképzelte, és meg akarja csinálni, és azt mondja, hát annyi mindent megcsináltam, miért ne csinálnám meg ezt is?
És zebrát képzelte
mindent a gyerekkorban. Mindent lehet egyébként, legalábbis ez a jelszó. 60 pusztánál azt hiszem, legalábbis én úgy érzem, hogy bezavart nekik például a modern világ, mert az, hogy az őrök nem engedik oda a tüntetőket, az egy, de léteznek drónok, és fölülről mindent föl lehet venni. És ez számomra azért azt is üzeni, hogy a miniszterelnök, aki hát nem igazán ért a modern technikához, a telefonokhoz, számítógéphez nem hajlandó leülni.
Ezt nem tudjuk, ezt terjeszti magáról, mert úgy gondolja, hogy az iskolázatlan közönség ennek tapsol, szerintem. Nem. Egyáltalán nem biztos, hogy
nem. Szerintem azért egy olyan országban, ahol több mint 8 millió mobiltelefon van forgalomban, azzal reklámozni magát, hogy neki olyanja nincs. Hát
első Orbán kormány idején
20 tudom, hogy nem. 20 éve volt.
Nem. Tehát félt a számítógéptől. De mindegy, nyilván nem számolnak azzal, hogy itt mindent fölvesznek, mert egyébként nem tudom elképzelni, hogy ilyen uradalmat fölépítsenek. Tehát ez már lehet, hogy a saját kemény magját is, ha nem tereli más párt felé, de azt mondja, hogy otthon maradok. Tehát ez az a gazdagság, ami már... akkor is, ha az apukájáé, akkor is, ha nem az övé, hanem Mészáros Lőrincé, mondhatunk akármit. Ez azért már visszatarthat embereket.
Szerintem nem ez volt, ami meglepő volt, hanem maga a közhangulatnak az átfordulása. Tehát, hogy abban a pillanatban, hogy az embereknek el kell gondolkodni holnap közepén azon, hogy most csirkét vegyenek, vagy nyesedéket, vagy stb., és ez tartósnak bizonyult ez a nehézség, és ahogyan a gazdaság éppen elketyeg, és amilyen károkat szenved a mezőgazdaság, az ipar, tehát mindenki a saját bőrén érzi, hogy nem minden annyira fantasztikusan jó, mint ahogy ez a híradóból kiderül. Ennek a kontrasztja ez a fajta pöffeszkedés, és ez idegesíti az embereket, és valószínűleg már elérte a kritikus tömeget ez az elégedetlenkedés, hogy de hát hogy ott bezzeg a te bunkered, az hanem hogy a fák, amiket oda hozattál, az többe kerül, mint az én házam. És ez húsba vágó, ezt ugyanúgy érzik az emberek, mint hogy nincs víz a szülészeten, és valószínűleg itt volt egy az, hogy elszámították magukat, hogy igenis ezt már számon tudják kérni, mert abban a pillanatban, amikor már neked nem megy annyira jól, akkor elkezd érdekelni az, hogy akkor neki ott miért van bunkere.
Abszolút igazad van, és nyilván ennek az se tett jót, hogy KSH adatai szerint elnézést 4,7%-ot csökkent tavaly óta az ipari termelés, tehát ez, és a KSH nem tudjuk, hogy mennyire megbízható.
Erre gondolta Orbán, hogy beleerősítünk az ipari termelésbe, gyerünk, dolgozzatok már.
Igen.
Az jutott még eszembe erről a 60 pusztáról, bár most már mindenki gondolkozik és ír és beszél róla, tényleg általános téma lett, miközben hosszú ideje épül, és tulajdonképpen szem előtt van, hogy nyilván ez is a gyerekkorhoz fűződik, hogy hát ez a Nádornak, József Nádor majorsága volt, hogy főhercegi majorság, és Orbán láthatóan valamilyen módon, bár ő az igazi kuruc, ezekkel a régi labancokkal, ezekkel a Habsburg helytartókkal, vagy itteni vezetőkkel és uraságokkal szemben egyszerre érez valami megvetést, meg valami olyasmit, hogy a fene vigyel, azért ezek Habsburgnak születtek, és én akkor is megmutatom, hogy egy Habsburg az én nagykövetem lesz itt, egy másik Habsburg ott dolgozik nekem, az én megbízottam kormány, akármi, csupa Habsburg dolgozik nekem egyfelől, másfelől lehet, hogy már gyerekkorában kinézte magának, hogy ott rohad ez a majorság, hát tönkre fog menni az egész, milyen szép lenne, ha én egyszer csak oda beköltözhetnék, lehet, hogy ez nem tizenéves vágya volt.
De ez még nem lett
volt.
Volna baj, tehát hogy nem, nagyon sok ilyen majorságot el tudsz képzelni, igen, milyen jó lenne, hogyha valaki ezt működtetné, vagy nem.
Hát hogy mondjuk a királyi várba is beköltözött, én gyerekkoromban egy pedálos autót képzeltem el.
És van már?
Nincs.
De ha így hajtasz tovább, még lehet, nem?
Azért én a közt...
Hajtás, pajtás, csak kétkerekű a tiéd, nem?
Nem kétkerekű. Ahogy értem, hogy egy rendes diktátor, ha építkezik, akkor már legyen atombunkere, mert megvan egy füst alatt. De minek neki egy atombunker? Vagy mire tetszett gondolni? Értem, hogy első a család és a biztonság, de hát mégis.
Szerintem nem tudjuk, hogy mi van a fejükben. Tehát ugye a Viktor Janukovicsnak is volt egy hasonló, egy picit nagyobb, de mondjuk Kijev is nagyobb, meg az egész ország is egy picit is nagyobb. Volt egy ilyen hasonló nyári lakja Kijevtől északra, amiből ugye most múzeum lett már néhány évvel ezelőtt. És ott is lett, hogy így minek? Tehát, hogy ha van egy akkora épület együttesed, ahova ugye elmész pihenni, amit nem tudsz bejárni, csak autóval, vagy golfkocsival,
vagy zebraháton.
Vagy zebraháton, akkor igen, ez felveti azt, hogy minek neked egy akkora ház, egy akkora birtok, aminek a végében nem tudsz elsétálni, mert ott hagytad a szemüvegedet.
Hát a cseréd majd utánam hozza, vagy a inas, Mr. Baxter.
Vagy van egy
vagy
tucat
van 40 szemüvegem minden asztalon egy.
Tudjátok, mennyibe kerül egy jó szemüveg? Na jó, de ennek azért némiképp ellentmond az, hogy mostanában, amit te is céloztál, hogy föltűnően fapadosokkal utazgatnak a látszat kedvéért, vagy de nyilván igaziból is, de hát még nem olyan rég Orbán azt mondta, hogy ő mindig is katonai, vagy mit nem, milyen gépekkel szokott utazni.
Ő a parlamentben egyébként elmondta az előtt, azonnali kérdések órájában, hogy ő rendesen, ahogy normális egy miniszterelnöktől, vagy katonai gépen utazik, vagy másfajta külön gépen. És most egyszer rögtön kiderült, miután életében másodszor utazott fapadoson, hogy ő egyébként mindig fapadoson utazik, mert ugye a harcosok órájában ezt rögtön közölte az első
hát
adásban.
Nem életében másod, miniszterelnöki életében talán így. Biztos utazott ő mindenféle.
Miért utazott volna, Gyuri, amikor ő egyetemen végzett, akkor még nem volt fapados, számítsd ki.
Ellenzéki, nem volt ellenzéki politikus.
Hogy ment Angliába az
Soros összendíjra? Hát a Soros György kifizette neki a rendes repülő.
British Airways Business Class, az nagyon drága.
Hát mindenki
hát
tudja.
Nem.
Turista osztály.
Szóval ezt nem az a kérdés, hogy utazott-e valaha, feltételezem. Hát végül is egyszerű környezetből jött, egyszerű fiú. Miért ne utazott volna korábban?
Egyszerű fiú? De te ezt mondod a miniszterelnök, hogy egyszerű fiú a királyi palotában.
Egyszerű magyar ember, igen. Ez a lényeg. Hogy, de az a döntő ebben is, hogy amióta viszont megszerezte a hatalmat, és ez egyre inkább egy személyi hatalommá vált, és ráadásul kiépített maga köré egy valószínűleg abszolút általa irányított gazdasági szuperbirodalmat is, aközben eszébe se jutott, hogy hát akkor most utazzak én is úgy, mint a többiek, hanem még egyébként a tízes választás után az első egy-két évben, az első évben biztos lehetett látni őt menetrendszerű gépen Brüsszel felé. Vannak olyan ismerőseim, akik látták őt.
Jaj, de akkor még vonattal is ment.
Igen, vagy Zürichbe, hátizsákban. Mi volt a hátizsákban? Ez volna a nagy kérdés. Tehát volt ilyen, ne is ezt vonjuk kétségbe, hanem hogy egyre inkább rászokott arra, hogy először is vetetett egy csomó kvázi kormánygépet, honvédségi gépnek hívják, mindegy, és aztán rászokott a barátai vagy alattvalói magángépére. Ez az igazi, ez a felháborító, és ezt természetesnek vette, és még egyszer ki is kérte magának, miért? Én máskor is így utaztam, hogyha éppen szabad időm volt, elmentem egy meccsre, akár magángépre ültem. Ile eleve nem ülhetne egy magángépre, egy barátja magángépére sem, mert az egy nyugati típusú demokráciában, ez korrupciós kockázatnak minősül. Ugye rettenetes, ő is nyilván szívéhez kapott, felült a vízerre, és elment Bilbaóba.
De hozzáteszem, elnézést, nyilván láttátok azt a fotót, ami megjelent róluk. Szerintem ez többet árt neki, mint használ. Mert ez a fotó, ez egy ilyen szunyókáló, fáradt, öreg, nagyon kövér, döbrögi. Hát az öreget Orbán vissza... Viktorról az öreget, nevez a kép.
Az öreget visszautasítom, mert egyidősek vagyunk.
Nem, rajta nem látszik. Nézd meg a fotót,
nem
János.
Is megyek Bilbaóba.
Szóval először is Bilbaóba fapadossal lehet menni, tehát hogy klasszikus nemzeti légitársaságban nem, mert nincs Budapest Bilbaó, jár csak vízzel, ez az egyik. Másik, hogy szerintem én hasonlóképpen szoktam kinézni a repülőgépeket.
Ezt nem hiszem.
Jó, nincs akkora pocakom, de hogy kb. Olyan szívesen ücsörgök a repülőgépeken, mint ahogyan a Léva Janikó. Nekem nincsen problémám azzal, hogyha egy ország miniszterelnöke külön géppel, meg nem tudom, kormánygéppel utazik, utazzon. Ne tegyen úgy, mintha ugyanolyan lenne, mint nem persze. Kell neki fapadossal
a hivatalos utakra, persze.
De akkor az legyen transzparens. Akkor ott legyen egy ilyen kis fül, hogy és a miniszterelnök utazásért nyissam le az Excel táblát, és nézzem meg, hogy mikor, hova, mennyibe került, és az ő utazásairól legyen egy teljesen transzparens és részletes kimutatás, és hogyha ez nem totálisan pofátlan összeg, akkor hadd menjen külön géppel. Az, hogy akkor megállunk, és a kisjányhoz beugrunk, nem tudom én, Rómába, meg Genfbe, meg akárhova, és akkor ott még eltöltünk pár hetet, és akkor ha valaki rákérdez, akkor ne kötekedjél, az már problémás. Tehát valahol itt kellett volna, már ez is tök mindegy, itt kellett volna egy átmenetet kitalálni, és ahhoz tartani magát, hogy jó, ő nem száll föl fapadosra, és ezt be is lehet kamúzni a biztonság technikai okok miatt, hogy a gorillák nem tudnak utána menni, meg mit tudom én, tehát elhiszem, de hogy akkor egy vállalható rendszerben legyen megtervezve az ő utazgatása. De az, hogy először is neki jár a különgép, és mindenki fogja be a pofáját azért, mert ő kiszállt félúton, nem, semmi közöd nincs hozzá, hogy miért, hát szerintem meg van közöm. És akkor utána akkor én a Charleroi-ba repülök vízzel, és onnan bebuszozok 5 euróért Brüsszelbe, szóval nem kell úgy tenni, mint hogyha ezt bárki elhívni.
És
húzom a bőröndömet.
De nyilván azért csinálják, amiért ez a 60 puszta is akkora ügyé vált az elmúlt hetekben, hónapokban. Látják, és nyilván ez Magyar Péter meg a Tisza felemelkedésével párhuzamosan erősödött, hogy a magyar társadalom egyre nagyobb része azt mondja, hogy hát lehet, hogy eddig tudtam róla, meg hallottam róla, de ebből elég. Ez nekem sok. Ezt én nem fogadom el. És ugye Lázár János, aki Orbán Viktornak csak félig magyar hangja, mert néha inkább Orbán ellenes hangnak hangzik a Fideszből, többször mondta, hogy rosszul mennek a dolgok, ő vezette be ezt a luxizást, nyilván nem csak azért,
ezt
mert...
Ezt üzente a Batidai kastélyból? Igen, gratulálok. Igen,
persze. Hát azt is üzente, hogy mindenki amennyien van, annyit is ér. A főnök ezek szerint nem sokat, mert a vagyonbevallása szerint semmi sincs. Szóval ő már korábban is faséban volt a főnökkel. A lényeg az, hogy elkezdték nyilván érezni, tudni, főleg mérni, hogy a magyar társadalom zöme ezt nem fogadja el, és talán ez erősíti az ellenszenvet a Fidesszel szemben, és ez erősíti a Tiszát és annak a fölemelkedését. Tehát csinálni kell valamit ezzel. Legalább hozza szóba a főnök, a miniszterelnök az ilyen-olyan és amolyan nyilatkozataiban. Intézze el röviden, hogy tudja, hogy nagyon ügyes, majd elmagyarázza. De egyre inkább növekedett ez az ügy, és egy-két szóval, egy-két mondattal nem lehet elintézni. Hát akkor ültessük fel a főnököt a vizerre, mert az jól fog mutatni.
És Rogán Ceciliát, aki 1 milliós küsbőröndel szállt le a fapadostól.
De, igen, de oda is, tehát, hogy vagy külön géppel tudsz menni, vagy fapadossal a Mykonoszra. De én szerintem ezzel már az sem nagyon segít, hogyha a hetes buszon lefotozzák.
Feltéve, hogyha a hetes busz nem gyulladt ki. Mert az elmúlt napokban kicsit sok busz gyulladt ki. És mennyit rögtünk szegény, vagy nem is tudom, mi a jó szó, szegény Lázár Jánoson, hogy itt egy mozdony, ott egy izé, tessék, fővárosra forra gyulladt. A hetes busz pont azt hiszem.
De ebben Vitézi
Dávid ebben speciál nagyon kong, és ő tudta a legjobban, mint egykori BKK-s, hogy igen, ezeket 2013-ban vettük 11 évesen Frankfurtból, azzal, hogy 4-5 évig majd jól fognak itt szolgálni, majd veszünk helyettük újakat. És ki volt az, aki nem 4-5 év, hanem 8 év után megtiltotta, hogy vegyünk újakat? A magyar kormány. Pont. Még csak nem is indokolta azt, hogy a főváros felvehessen hitelt új buszok vásárlására 350-re vagy valamennyire. Azt válaszolták, hogy nem. Hát akkor tessék, így gyulladnak ki nektek.
A héten egy nagyon furcsa MTI közlemény jelent meg, már csak azért is furcsa, mert hogy megnéztem, és hosszú évek óta az MTI közleményei nem különösebben ragadják meg a fantáziámat, mint kormánypropaganda egyik oszlopos tagjái. Ez azonban egy szovjet, orosz titkos szolgálatnak a közleménye volt arról, hogy nyomják Krahácsot, hogy a gonosz Brüsszel nem akarja Orbánt, hanem Magyar Pétert. Az elemzők elég határozottan azt mondják, hogy ez egy üzenet a világnak, hogy a putyini hatalom Magyarországot az orosz világ részének, valamiképpen az orosz világ részének tekinti, valaki úgy is fogalmazott, hogy pórázt villantottak, szóval, hogy tud, hogy hol a helyed, miközben amúgy el tudom képzelni, hogy Brüsszelben valaki azt gondolja, hogy hát lehet, hogy jobb lenne, nem Orbán lenne a magyar miniszterelnök, de ezért kár Brüsszelig elmenni, mert én Budapesten is tudok ilyet mondani, sőt Nyíregyházán is, és Taktaharkányban is. Szóval, hogy ez az orosz dolog, mit gondoltok róla?
Az az igazság, hogy aki úgy értelmezi ezt a MTI tudósítást vagy közleményt, ahogy te, az zebrát kapott ma Kocsis Mátétól.
Mi az, hogy zebrát kapott?
Kocsis Máté a Zebra digitális kör elnöke, a digitális polgári körbe.
Gratulálhatok neki innen is, mint egy másik
és
zebrás.
Zebrát osztogat, és Magyar Péter kapott például azért zebrát, mert ő azt mondta, hogy be kéne kéretni ezután az orosz nagykövetet, és megkérdezni.
De mi az, hogy zebrát? Tehát úgy, hogy hazavihet egy zebrát, 60 plusz, hogy mi az,
nem
hogy zebrát
tudom,
kapott?
Lehet, hogy csak egy ilyen kis matricát
üzenetben
kapsz.
Üzenetben kapta szerintem.
Lehet, nem hogy csak nem matricát kapsz, fejet, vagy zebrát, egy virtuális nem. zebrát, de ha zebrát akarsz, akkor légy szíves, menj el 60 pusztára, ott még magas les is van, de ez ja, csak az árójel.
5 zebra matricát beváltanak egy igazi zebrára.
Ez vagy egy antilopra. Ne legyen, nem jó, sietünk.
Jó,
ennyire.
Ezt megbeszéljük, meg fogjuk kérdezni. Legközelebb hívjátok meg Kocsis Mátét, nagyon szívesen ide jövök, és én megkérdezem ezt. Szóval...
Na de várjál most.
Az tehát, a lényeg, hogy közölte, hogy ehhez azt közölték, hogy azért nem tetszik ez az egész a Tiszának, mert egy ukrán ember, akit innen kitiltottak, az csinált egy Tisza szigetet Ukrajnába, és hogy ez azt jelenti, hogy a Magyar Péteréket az ukránok segítik hatalomra, ez nem űrgebőrbe bőltatott, ne nézz így rám, mindjárt mondom az úr nevét, ez a Cseber Roland.
A Paksi Csőszkunyónál, azt tudom ezt a részét.
Igen, hogy ő csinált Ukrajnában, aki egyébként ukránkém, és ezért tiltották ki Magyarországról.
De korábban mindenféle fideszes csávókkal üzletelt, akkor
igen,
ő nem volt ukránkém.
Igen, ő volt, aki fideszesekkel üzletelt, de most minden esetre ő az, aki az ukrán kormánnyal összeköti a Tiszát, és aki ezt az egészet Brüsszellel együtt
Mert amúgy baromi nehéz lenne telefonálni kettőt. Na mindegy, ez csak...
De nem, ja. Ez Brüsszellel együtt szervezi, úgyhogy ez az egész egy fantasztikus történet, és a Tiszás Csőcselék pedig ehhez asszisztál, és azt is megüzente ez az úr, hogy 241 nap múlva mondta a Tiszának, falra fogtok, vagy fel fogtok kenődni a falra.
Ezt a kifejezést nagyon szeretik, ezt már többen használták.
Na, a
Fidesz politikai bizottságában ki van osztva, felkenődik a falra, ezt használjátok.
Ez a Woody Allennek az egyik filmjében van, ha emlékeztek erre a jelenetre, amikor az ejtőernyőben vannak a kis ondósejtek, és az egyik azt mondja, hogy rémálom, hogy szétkenődöm a falon. Na mindegy.
Nem lehet egyébként, hogy véletlenül átcsúszott ez a hír szerkesztetlenül? Tehát, hogy az első tizet még megszerkesztették az MTI műhelyeiben, és akkor szépen belerakták azokat a magyartalan kifejezéseket, amik úgy benne vannak egy átlag MTI hírben, és ezt meg elfelejtették?
Már miért gondolod, hogy elfelejtették volna?
Hát jött a szöveg, és elfelejtették MTI-síteni, és egy az egybe át.
Tehát, hogy azt mondja, hogy rendszeresen kapnak az orosz partnerszervezettől híreket, ezeket átírják, hogy úgy nézzen ki, mint a hírene, de ezt elfelejtették.
Értem. Sok mindent fel tudok tételezni az MTI-ről, csak azt nem, hogy egy ilyen hírbe bárki...
ezt itt megírták.
Bárki nem nézett volna bele, vagy bárki véletlenül átengedte volna.
De várjátok, akkor válaszuk ketté a dolgot. Tehát az egyik az, hogy egy posztszovjet titkosszolgálat ilyet a nyilvánosság elé akar tárni. Szerintem önmagában már ez is feletté érdekes. És ehhez képest ugye a magyar valóság ismeretében nem annyira érdekes, hogy a kormánypropaganda eszközéül használt egykor Szebb Napokat nem megért távirati irodába, úgy tesznek, mintha ez teljesen normális lenne, hogy közzé tesszük a titkosszolgálat.
Tehát, szerintem nem is érdekes az, hogy az MT-ben mit gondoltak, vagy Rogánik mit gondoltak, az oroszok mit gondoltak?
Igen.
Mit gondoltak, amikor kiadtak egy ilyen közleményt? A titkos szolgálat, a hírszerzés.
Egyáltalán ők adták.
Milyen híreket szereztek? Hát ez olyan hír volt, amire Szijjártó Péter joggal mondta, hát ezt tudjuk, hát mi is évek óta ezt mondjuk. Pontosan erről van szó, kedves külügyminiszter úr. Pontosan erről van szó, hogy egy az egyben, amit ti mondtok, azt leírja az orosz titkos szolgálat, és még a világ orra alá is tolja, hogy hát ez van, bizony ezek a rohadt brüsszeliek, a von der Leyen és pénzzel és egyébben segítik Magyar Péter, és meg akarják buktatni ezt a remek kis kormány. Igen. Miért is csinálták ezt Moszkvában? Miért nem Putyin elnök úr orra alá dugták ezt a hírcsomagot, hogy megtudtuk főnök, hogy ezek mind dolgoznak Brüsszelben? Hát azért, mert ők akarták tudatni a világgal, az egész világgal, hogy a magyarok a markunkban vannak, együtt dolgozunk, ugyanazt mondjuk, és nincs semmi szégyelni valunk, amikor még a titkos szolgálat is nyilvánosságra hozza ezt a nem hírszerzésen alapuló közleményt, hanem csak a mi politikai álláspontunknak a kifejtését. Úgyhogy ennél kínosabb kevés van. Erre mondhatná az ember, hogy mire is, igen, az oroszokról vagy jót, másra szokták mondani, de most az oroszokról
élnek.
Vagy jót,
vagy semmit.
Vagy semmit. Hát ők most a semmi mellett.
Igen,
különben mindig jót mondanak, most inkább semmit.
Elnézést, de számomra ez azért félelmetes, ez a történet, mert hogyha hozzátesszük, hogy kiadták a magyar emberi jogokról, meg sajtószabadságról szóló közleményt Amerikában, ahol szintén azt érezni, hogy a kormány narratívája van benne, és hogy itt minden jó, és minden fantasztikus, csak a civileket külföldről támogatják. Tehát tulajdonképpen ugyanez a narratíva, akkor sajnos úgy érzem, hogy itt Amerika is, meg az oroszok is azt akarják, hogy ez a kormány maradjon, és hogy ők megpróbálnak majd ezért tenni, és ezt a világ tudtára hozza Amerika is, vagy a Trump most teljesen, a Trump adminisztráció is. Mert ez ugyanez.
Ezt akarják, Orbán is tudja, hogy ezt akarják, mondja is, hogy mindenkivel jóba vagyok. Világ három nagyhatalmával. Oroszország, Egyesült Államok, Kína, mindenki. Mert mi...
Most már, csak a magyar most már csak a magyar lakossággal kéne.
Meg az Európa nevű földrészek kéne egy kicsit jobban.
Azzal nem vagyok jobban, de majd elfoglalom. De adott egy érdekes interjút egy amerikai akárminek podcastnak. És ott megkérdezték egyébként azt is, hogy 10-15 év múlva Magyarország tagja lesz még az Európai Uniónak. Hát ha lesz még egyáltalán Európai Unió, mert Magyarország már még mindig lesz, amikor az Európai Uniót már régen el is felejtették, mondta önbizalommal tele Orbán Viktor, és ugyancsak ebben a kérdéskörben azt mondta, hogy egy dolgot nem akarunk. Nem akarunk semmilyen blokkhoz tartozni. Mondta ezt a NATO blokkhoz tartozó és az Európai Uniós blokkhoz tartozó Magyarország vezetője.
De ez egy elég egyértelmű szöveg arra, hogy mi orosz csicskák szeretnénk lenni. Igen. Ez ennyit jelent, nem többet. És oké, hogy a szovjet hírszerzés nagyon ügyesen megtudta, hogy mit gondolnak Brüsszelben. Na de mondjuk, amikor valamennyi ország, még Szlovákia is, ami mostanában szintén külön utakon mozog, egyetértenek, hogy megszavaznak egy Ukrajna mellett kiálló nyilatkozatot, és csak Magyarország nem, és ezt büszkén mutogatják mindenfelé, hát akkor azért olyan nagy meglepetés még sincs.
Jó, de ott van, hogy mielőtt azt mondanák, hogy ő a Putyin bábja, magyarázta ezt, hogy mi miért nem fogadtuk el az ukrajnai tárgyalásokkal kapcsolatos határozatot, 26 ország elfogadta, mi nem, akkor ő elmondta, hogy mielőtt azt mondanák, hogy vagy Oroszország, vagy Putyin bábja, ő elmagyarázza, hogy ennek a közleménynek semmi értelme. Tehát ő azért ugye...
De nem az volt a kérdés, hogy van-e értelme, vagy nem, hanem az, hogy 26-an támogatják, és a 27-dik nem. Ennek mi az értelme? Ez a kérdés. Az, hogy a leírt szövegnek önmagában mi a nem is az értelme, mert az van neki, mi a hatása, természetesen az
egy másik. És nem az volt az érv, hogy gyerekek, menjünk oda a kiegyenesített kasszával, mert annak van értelme, ahelyett, hogy itt irogatnák, nem ez volt az érv. Igen. Mert ugye az egy más, mert, tehát hogyha most vitatjuk azt, hogy a gesztuson kívül mi értelme vannak ezeknek a nyilatkozatoknak, akkor arról lehetne egy vitát nyitni, de itt nem ez volt az érvkészlet, hogy gyerekek, ennek nincs hatása, hanem oda kell menni, és...
Egyébként, hogy a szervilizmus milyen magasra hág, van az új legfőbb ügyész, akinek fájdalom, de még nem jegyeztem meg.
Szerintem senki nem tudja a feleségen kívül a nevét.
Nem tudom.
Nagy Bálint Gábor.
Te vagy a felesége? Deduktív módon eljutott. Szóval, hogy azt mondja, hogy a magyar hatóságok vizsgálatot indítanak abban az ügyben, amiben tragikus körülmények között elhunyt egy magyar nemzetiségű ember, miközben katonának sorozták, ami egy kétségkívül tragédia, hogy meghalt, azt nem tudjuk, hogy mi történt természetesen, és még lehet, hogy ez az ember magyar állampolgár is volt, de közben nem azt érezzük, hogy itt az igazságot akarják kideríteni, hanem hogy az új legfőbb ügyész, a nevét a Gyuri és a felesége tudja, meg akar felelni valamiféle hatalmi elvárásnak. Én ebben csak ennyit látok, messze nem az igazság vágyát, de lehet, hogy én látom ezt rosszul.
Igen, az egy elég, ez az egész történet, ez azért nagyon szomorú, mert ugye több magyar nemzetiségi katona halt már meg a fronton, és azok...
Ezeket oroszok ölik meg ilyenkor?
Igen, őket oroszok ölik meg, és a nevük nem került be az egyetlen egy híradóba sem. Senkitől nem kérte számon a magyar kormány, hogy ezek a erejétében lévő férfiak, ezek miért haltak meg, és ki ölte meg őket, és találták ezt a férfit, aki a furcsa körülmények között meghalt, és itt sem ez az ember fontos, hanem az, hogy lehet itt nyálat verni, és lehet arcoskodni, hogy debezzeg. És hogyha azt veszük, hogy ebben a történetben simán lehet, hogy az ukrán hatóságok azok sokkal lelkismeretesebben nyomoznak és kutatnak azután, hogy itt mi történhetett, mert nekik sem mindegy, hogy mit gondolnak a mozgósításról, a toborzásról, a kiképzésről, az egyáltalán a katonáskodásról, a lakosság mit gondol, a férfiak mit gondolnak, meg úgy egyébként, és ugye a legújabb fejlemény az volt, hogy ilyen testkamerát kell viselni, ugye azoknak a toborzóknak, vagy mit olyan, hogy hívják ezeket a csávokat, akik szedik össze a gyanúsan fiatal férfiakat, és kérdezik meg tőlük, hogy te ugyan miért nem a hadseregbe vagy, hogy próbálnak ezeken a problémákon úrrá lenni, hogy milyen sikerrel, azt nem tudom, azt hagyjuk is, de hogy ott látszik egyfajta próbálkozás, miközben a magyar oldalról csak a rácsrázás megy, és ennek a férfinak az egész története, sorsa és emléke és neve pedig abszolút a feledésbe fog süllyedni, és őket nem is érdekli.
Egyébként szörnyű, ami történt, de emesét erősíti, hogy ugye azt olvashattuk, hogy első körben valami egészen más emberről készült videó került fel a közösségi médiára, ahol nem is ennek az embernek a szenvedését mutatták be, tehát hogy nekünk tényleg teljesen mindegy, hogy ki az, meg mi történt, meg hogy hívják, csak tudjuk szolgálni vele az orosz érdekeket.
Jelentem mégsem, én vagyok a legfőbb ügyész felesége, mert rosszul mondtam a nevét, nem Nagy Bálint Gábor, hanem Nagy Gábor Bálint. Na, csak a rendkedvér mondom.
Most jól kivágtam magam.
Tisztáztam magam. Igen. És hát ebben az ügyben pedig tényleg az a döbbenet, hogy biztos, hogy egy ilyen ügyet ki kell vizsgálni, hogy az ukránok ezt mennyire alaposan csinálták meg, és másodjára mennyire alaposan folytatták le ezt a vizsgálatot, egyáltalán vége van-e, hogy ez az ombudsmani vizsgálat, ez ettől függetlenül zajlott, azt hiszem ettől függetlenül, az egy másik kérdés, de ha Magyarország ebben valóban őszintén segítséget akar nyújtani, akkor azt kell felajánlani, hogy mi szívesen közreműködünk, hát ha vannak olyan kapcsolataink, amelyekkel segíthetjük a tisztázást, a vizsgálatot, ez jót tenne a két országnak. Elmérgesedett a viszony, és szeretnénk itt is ebben valami kis közreműködéssel segíteni.
Nem nagyon látom,
de
hogy...
De éppen el akarjuk mérgesíteni a viszonyt, ez a dolog lényeg.
Jó, nyilván én szeretek rémeket látni, vagy világméretű összeesküvéseket nézni, vagy orintani, de hogy mintha, nem mintha, az egész biztos, hogy szándékosan rombolják az ukrán-magyar viszonyt, ez egészen biztos. El tudom képzelni, hogy van ennek egy olyasmi célja, hogy hát majd akkor ha netán történik valami ukrán provokáció a magyar határon, hát ha nem történik, majd rásegítünk erre, hogy történjen, akkor már a nemzet és a kis nyilaskás polgárai elő legyenek készítve arra, hogy na tessék, mi megmondtuk. És akkor nem lehet választani. És akkor nem
az
kell...
ukrán határon nagyon-nagyon nehezen, már hogy de tud, csak ezen a felén nagyon-nagyon nehezen tud történni.
És a vásárosnaményt eltalálják?
De kik találják?
Hát az ukránok.
Az ukránok saját magukat eltalálják.
Uh-huh. Szóval azt mondod, hogy a választás van veszélyben?
Ja. Nem mondom, én csak fölvetem, hogy ez is lehet mögötte. Remélem, hogy nem így van.
Meghosszabbították a vészhelyzetet márciusig, úgyhogy
hát az a minimum, de Orbán Viktor most már rövid időn belül másodszor fejezte ki azt a eltökéltségét, hogy ő nem adja át a hatalmat. Ennek a bizonyos amerikai podcastnak nyilatkozva arról beszélt, hogy nem adhatom át a hatalmat.
Jó.
Nem? Mindjárt
olyannak,
tudom,
aki
hogy van,
másként igen, gondolkodik.
Aki teljesen mást gondol. Az ország mások az elvei, az elképzelései, és ezt akarja lerombolni, amit mi csináltunk. Vannak, akik ezt kvázi megértéssel fogadták, mondva, hogy előtte Orbán arról beszélt, hogy miért ő indul megint a Fidesz miniszterelnök jelöltjeként, és azt mondtam, hogy hát, ha lenne jobb, ha egyértelmű volna, hogy másnak nagyobb esélye van a sikerre feltétlenül, de egyelőre ez az én pályám, mondta ő, és hát ebben igaza van. A Fideszben egyértelműen. De utána, amikor már kérdést akart föltenni hozzá a riporternő, akkor visszavette magához a szót, és akkor mondta azt egyértelműen, hogy miért is van az, hogy ő ragaszkodik el? Persze, ez a magyarázat, mert nem adhatom át a hatalmat, nem egy másik fideszesnek, annak a másik erőnek, amelyiknek egészen mások az elvei és elképzelései.
Mondani sok mindent lehet. 2002-ben azt mondta, hogy a haza nem lehet ellenzékben, miután előtte egy héttel irgalmatlanul elverték, vagy 2006-ban a következő választáson is nagyon elverték Orbán Viktort, hogy ezzel a szép emlékkel fejezzük be a mai beszélgetést. Fazekas Ágnes, Elfszabó Emese és Bolgár György. Műsorunk készítésében részt vett Lantos Dániel, Horváth Ádám és Túri Lui, a szerkesztő Csernyánszki Judit nevében is köszöni a figyelmeteket, a műsorvezető Nési János. Köszönjük szépen, a viszont hallásra!
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.